Az ige hirdetés, ahogyan már korábban is elhangzott, a legutolsó Zsoltárunk alapján fog elhangozni, amely a 150. és így hangzik. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében! Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért! Dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel! Dicsérjétek lanttal és hárfával. Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva. Dicsérjétek citerával és fuvalával. Dicsérjétek csengő cintányérral. Dicsérjétek zengő cintányérral. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat. Sorozatunk végéhez értünk, ahogyan az a bevezetőben is elhangzott, és hosszú utat tettünk meg. És ahhoz képest ez a sok dicséretre való felhívás kicsit szokatlannak is tűnhet, mert nagyon sok olyan zsoltárral találkoztunk, amiben megszólal az életnek a fájdalma, a keserűsége, a gyásza, a tehetetlensége, a bosszúvágy, az elégedetlenség. És ehhez képest egy-két lappal arré pedig, mint hogyha mindent elfelejtenénk, belecsapunk egy spontán, egy nagyszerű, egy grandiózus dicséretbe. Nem arról van szó, hogy a zsoltáros elfelejtette volna az élet nehézségeit, épp ellenkezőleg. Az élet nehézségeit, az élet könnyeit, az élet súlyát ebben a dicséretben fejezi ki. Ebbe torkollik az egész élete. Sőt, az egyik kommentáríró azt mondta, hogy ez a zsoltár, ez heges. Tele van az életnek a sebeivel, amelyek meggyógyultak Isten dicséretében. Kicsit erről is lesz szó. Gondolom a legelső dolog, amit észrevettünk a zsoltár kapcsán, az az egy visszatérő szó, hogy dicsérjétek, és ott van ez a felszólítás, ott van a felkiáltó jel a mondat végén, a parancs szerűen hangzik el, nem? Nem furcsa az, hogy elhangzik az, hogy dicsérjétek. Ugye nem arról van szó, hogy Isten egy érzést parancsol belénk. Nem arról van szó, hogy Isten ki akarja erőszakolni belőlünk azt, hogy akkor vég nélkül zengjük az ő nevét. Nem, hanem arról van szó, hogy Isten a parancsoló szaván keresztül valamit életre hív benned. Mint a teremtés hajnalán, amikor megteremtette a világ mindenséget, amikor elválasztotta a sötétséget a fénytől, a földet a víztől, és életre hívta az élő világot, a madarakat, az állatokat, az embert. És ugyanígy parancsol a 10 parancsolatban is. És nem azért parancsol, mert kötelezni akar valamire, hanem elsődlegesen azért, mert a szaván keresztül teremti meg benned az új életet, aminek része az engedelmesség is persze. Szóval itt a dicsérjéteken keresztül valamivé teremt minket. Az ő hívó, az ő teremtő szaván keresztül. Kórussá, éneklő gyülekezetté. Ti vagytok Isten éneklő gyülekezete. Ti vagytok a kórus. Ez a zsoltár, ez nekünk szól. Ez egy felhívás arra, hogy váljunk azzá, amivé Isten megteremtett minket. Őt dicsérő kórussá. Úgyhogy e gondolat mentén 4 pontban szeretném ezt a zsoltárt kifejteni, hogy hogyan is lehetünk kórus tagokká, és hogy kik a kórus tagok, aztán hogyan dicsér vagy énekel egy kórus, az Isten kórusa, miről énekel, vagy mit dicsér a kórus, és végül pedig az, hogy hol. Úgyhogy most nem 3, hanem 4 pontos lesz a prédikáció. És kezdjük mindjárt a végéről, a 6. verstől, az, hogy kik dicsérik az Urat? Kiből lehet kórustag? Ki csatlakozhat ehhez az egészhez? És a hatodik versnél azt látjuk, hogy ott a felszólítás, minden lélek dicsérje az Urat. Az eredeti pedig azt mondja, minden, ami lélegzik. Vagyis csak egyetlen egy kritériuma van annak, hogy te kórustag lehessél. Nem kell, hogy meglegyen benned az X, vagy a faktor. Elég csak egyetlen egy dolognak lennie benned. Levegő. Az, hogy lélegezzél. Nem kell, hogy tökéletes legyél. Nem kell, hogy tökéletes keresztény legyél. Jó vagy hibátlan. Nem kell, hogy tiszta legyen a lelkiismereted. Nem kell, hogy ne érezd magadat bűnösnek. Egyetlen egy kritériuma van annak, hogy csatlakozzál ehhez a kórushoz. Az, hogy lélegezzél. És ez örömhír, mert akkor bárki jöhet, te is. Akármilyen régen beszéltél Istennel, akármilyen marhaságot követtél el az utóbbi időben, akárhányszor megfeledkeztél róla, akárhogy megkopott a hangod az utóbbi időben, vagy akárhányszor kiléptél a kórusból protestálólag, persze utólag megbánva, de nem merted bevallani neki. Ha lélegzel, jöhetsz, énekelj, itt a helyed. Neked van fenntartva, neked is hely van. És furcsa is lenne, hogyha Isten minket eltiltana ettől. Ugyanis a másik dolog, amit a lélegzet kapcsán meg kell még említenem, az az, hogy Isten dicsérni, neki énekelni. A Zsoltár szerint ez az élet értelme, ezért lettünk megteremtve. Nem mondtam az elején, de zsidóknál régen szokás volt, hogy az egész évben végigolvassák az 5 Mózest, az 1, 2, 3, 4, 5 Mózest, a teljes Tórát. És ezzel együtt elolvasták a teljes Zsoltár könyvet is. És amikor elérkeztek a 150. Zsoltárhoz, akkor utána előről kezdték az egészet. Elindultak a Zsoltár 1-től, és elindultak a Teremtés 1-től. Szóval a teremtés történetnek a legelső fejezetét, meg a 150. Zsoltárt, az párhuzamosan olvasták. És a teremtés történetben azt látjuk, hogy Isten lélegzetet, levegőt, lehelletet ad Ádámnak az orrába. Nem nevezik meg, hogy miért kapja ezt a levegőt. De a 150. Zsoltár megmondja, azért, hogy dicsérd. Ez az életed értelme. Úgyhogy, ha eddig kérdőjellel járkáltál a fejed fölött, hogy vajon akkor most mi lehet az értelme az életemnek, és mihez kezdjek én ezzel az egésszel, legyek tudós, felfedező, vagy világosodjak meg, vagy legyek nagyon jó, ez az élet értelme, hogy dicsérd az Istent. Szóval, ennyi a beugró. Lélegzel-e vagy sem? Ha lélegzel, és ha szeretnél jönni, jöhetsz. Kik vannak még a bandában? Kik vannak még a kórusban? Hát ugye a 6. vers azt mondja, hogy minden, ami lélegzik. Vagyis ebbe bele tartozik a teremtett világ is. A Biblia, a Zsoltárok úgy beszél a teremtett világról, mint ami szintén lélegzik, ami beszél, ami nem néma, ami nem hallgat, hanem énekel Istennek. Ezt olvassuk a 19. Zsoltárban. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd. Hangjuk sem hallatszik. Mégis eljut a hangjuk az egész földre. Szavuk a világ végéig. Az egyik történet szerint, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, de Assisi Ferenc, Szent Ferenc, aki szintén énekeket komponált, és beleszőtte témái közé a teremtett világ mindenséget is, az egyik alkalommal rákiáltott a mező liliomaira, hogy hallgassatok már el, mert nem hallom a saját hangomat a tietektől. Hogy igaz-e vagy sem, Nem tudom, de a történet kifejezi azt, hogy az egész teremtett világ mindenséggel együtt énekelünk mi is. Aztán mellettünk is a teremtett világ mindenség mellett a Zsoltár szerint együtt énekelünk az angyalokkal is. Ők is benne vannak a kórusban. Azt olvassuk a Zsoltárban, hogy dicsérjétek őt a hatalmas égboltozaton, vagyis az angyalok, a mennyei világ. És biztos ti is felfigyeltetek már arra, hogy valahányszor a mennyei világgal találkozunk, angyali jelenés, jánosi látomás, és meglátjuk Isten trónját, akkor valahogy mindig ott vannak ezek az imádások, ezek a nagy harsonaszavak, meg trombitaszók, hárfák, és zengik, és dicsérik Istennek a nevét. Folyamatosan szól az ének, a zene, a dicsőítés. És végül a legérdekesebb, aki még tartozik ehhez a kórushoz, és aki velünk együtt énekel, vagy akivel pontosabban mi együtt énekelhetünk, az Jézus. Nem tudom, belegondoltatok-e már arra, hogy amikor énekeltek, akkor együtt énekeltek Jézussal. Együtt lélegeztek. Harmóniába kerül a lényetek vele. Ugyanaz dicséritek. Az Istent. A rómaiakhoz írott levélben úgy beszélnek Jézusról, mint az első számú dicsvezetőről. Ő az, aki vezet minket, ő a karmester, ő az, aki int. És amikor itt volt közöttünk testi formában, akkor is ezt csinálta. Le is egyezték egyszer, hogy amikor, mielőtt még keresztre feszítették, fölsétáltak az olajfákra. Az olajfáknak a hegyére. És elkezdte a zsoltárokat énekelni. És ő elkezdi a zsoltárokat énekelni, megadja az alaphangot, és aztán abba a tanítványoknak a hangjai itt szépen lassan belesimulnak, és együtt kezdik el énekelni. És ez egy gyönyörű kép, hogy együtt énekelünk Jézussal. Erre hív minket. Úgyhogy amikor dicsőítünk, azaz dicsérjük Istent, akkor az összhangba kerülünk vele, a teremtett világgal, a mennyei világgal és Jézussal. Szóval, így néz ki a kórus. Na de hogyan énekel a kórus? Hát a Zsoltárnak a tetemes részében látunk egy hosszú felsorolást, amiben vannak különböző hangszerek, van benne körtánc, sok minden van ott. Úgyhogy rossz hírem van. A botfülűek, a ballábúak, azok úgy néz ki, hogy ki vannak zárva a buliból. Nyilván nem. Nyilván nem. Mert hogy Istennek nem a fals hang az, ami sérti az ő fülét, hanem a fals szív. Neki nem, neki más az ízlése ezen a téren. Nem bánja az, hogyha nem találtad el azt a hangot, vagy nem úgy fogtad le azt a G-dúrt. Nem ez számít, hanem az, hogy milyen a szíved, és abból hogyan énekelsz neki. A hangszerek, amik itt fel vannak sorolva, ez egy költői megfogalmazása annak, hogy dicsérheted őt a teljes lényeddel. Azzal, amit van, azzal, amivel éppen tudod. A különböző hangszerek különböző testrészeket testesítenek meg. Van, amit az ujjakkal kell pengetni, van, amihez a karodat kell használni, van, amihez a felső testrészedet, a tánchoz már az egész lényedet. Magyarán egy zenei képen keresztül mondja el, hogy az egész lényeddel dicsérd őt, amit van. És nem csak ének szóval lehet dicsérni. Lehet máshogy is, nagyon gyakorlati dolgokkal. Például idővel, pénzzel, szorgalommal, hűséggel, kitartással, bizonságtétellel, imádsággal, hálaadással. Amit van, dicsérd őt. Aztán a harmadik pontunk az az, hogy miért dicsérjük őt. Miért énekel a kórus, vagy miről énekel a kórus? Azt látjuk, hogy a kórus két dologról énekel. Énekel arról, amit Isten tesz, és énekel arról, hogy milyen Isten. És hát ez olyan triviálisnak tűnik, persze, mert mi másról énekelnénk, hát vallásosak vagyunk, meg templom, meg keresztények, hát oké, hogy Istenről énekelünk, de van ennek egy nagyon, nagyon mély gyakorlati következménye a dicsérő életre nézve. És ezt akkor értettem meg, amikor sétáltam valamelyik utcán Budapesten, még egy-két évvel ezelőtt, és szembe találtam magammal egy régi ismerősömmel, akire nagyon-nagyon felnézek. És hát láttam rajta, hogy valami nem oké, úgyhogy megkérdeztem, hogy hát mi van. És kiderült, hogy hát kirúgták, és nagyon méltatlanul bántak el vele. Meg se indokolták, az iroda kulcsát elvették, és gyakorlatilag élete álmából rúgták ki. Egy egész élet munkája volt az, amit ő ott felépített, és egyszer csak úgy kipöckölték onnan. Egy nagyon megalázó, nagyon mély, nagyon rossz helyzet. És mondta, hogy hát van fél órája kipakolni az irodát, azt, amit éppen tud, kapott néhány dobozt, meg arra 30 percre megkapta a kulcsot. Jó, hát akkor négy kéz többet pakol, menjünk, csináljuk. Pakoltunk, dobozoltunk, és miután készen lettünk, és leadta a kulcsot, mondott valami nagyon nagyot, ami azóta is velem van. Krisz, gyere, most üljünk le, és ünnepeljünk. Dicsérjük Istent. Hát én jó lelki gondozóként belementem a játékba, hallgatom, persze, majd biztos leülünk mindjárt, aztán átfordul ez az egész sírásba, én itt leszek zsebkendő előkészítve. De nem. Ott előttem az a valaki, ő ünnepelt. Ő dicsérte Istent. Hálát adott azért, hogy ott dolgozhatott annyi éven át, és aztán ettől függetlenül elkezdte dicsérni Istent azért, aki. És egy olyan mély, megrendíthetetlen, békés derű volt jelen, hogy azóta is példaként áll számomra. Fantasztikus. És akkor értettem meg, hogy mit is csinál velünk a dicséret, amikor énekelünk Istenről, vagy arról, amit tesz. Az, hogy kontextusba helyezi az aktuális élethelyzetünket. Akár a szenvedésünket, akár a gyászunkat, akár a fájdalmunkat, az elhagyatottságunkat, akár a könnyeinket, a sikereinket, a bukásainkat. Legyünk bármilyen mélységben is, vagy nehézségben, ha elkezdünk dicsérni, valahogy kitágul a látókörünk. És elkezdünk többet látni, elkezdünk összefüggéseiben látni a saját életünket. Például a saját bűneinket, Krisztusnak az összefüggésében, amikor az ő keresztjét dicsérjük. Elkezdjük megbocsájthatóvá látni a saját életünket. Vagy amikor elkezdjük dicsérni Isten teremtő hatalmát, akkor valahogy a saját anyagi krízisünk ebben az összefüggésben eltörpül, mert az Isten teremtő hatalma képes arra, hogy kihozzon engem ebből a helyzetből is. Vagy az, hogy a reménytelenségemben, a kételyemben elkezdem dicsérni Isten bölcsességét, és hogy az ő gondolatait fel nem foghatom, mert az egeken járnak. Hirtelen reményteljessé válik az én dilemmám, és rá tudom bízni az életemet. Vagy az, hogy az özvegységem, amikor elkezdek énekelni a vőlegényről, akkor tudom, hogy van számomra valaki, aki engem eljegyzett. Vagy az, hogy az elhagyatottságomban, vagy a fájdalmamban, vagy az elvesztésben, ha elkezdem dicsérni azt a Jézust, aki feltámadt a halottak közül, akkor tudom azt, hogy bár most fáj, de lesz egy nap, amikor újra találkozunk és egyesülünk egymással. Teljesen más, hogy kezdjük el látni az életet, a saját életünket is, ha elkezdjük dicsérni Istent azért, amit tesz, és azért, aki. Nem veszi el a fájdalomnak az élét, nem szárítja fel a könnyeket, de kiegészíti vigasztalással, perspektívával, reménnyel, örömmel, bizalommal, és így tovább. És végül hol dicsérjük az Istent? Az első versben azt látjuk, hogy ez a kórus arra van elhívva, hogy a szentébe dicsérje őt. Hát mi most ezzel 2018-ban keresztényként mihez kezdjünk? Ugye hát Jeruzsálemben állt valamikor a szentély, a templom, az már nem áll, de ha állna is, akkor most zarándokoljunk el oda, és ott dicsérjük. Nyilván nem. A templom az a hely, ahol Isten találkozott az emberrel. Itt lehetett találkozni Istennel. A templom volt az a hely, ahol az emberek énekeltek Istennek az ő jelenlétében. A templom volt az a hely, ahol helyre állt az embereknek az élete. A templom volt az a hely, ahol az emberek bűnbocsánatot kaptak. Ahol megtörtént a tabula rasa. Ahol örömet kaptak. Vigasztalást. Amikor Jézus eljön, azt mondja, hogy én vagyok ez a hely. Én vagyok a templom. És ez örömhír, mert ez azt jelenti, hogy bármikor járulhatunk ehhez a helyhez. Mert Jézus nincsen falakhoz kötve, nincsen földrajzi helyiséghez kötve. Jézus mindenhol ott van. Most is itt van. Közelebb van, mint gondolnád. Ugyanis a Szentírás azt mondja, hogy te vagy az Isten temploma. Bennetek lakik a Szentlélek. Közelebb van hozzátok, mint az orrotok hegye. Bármikor fordulhattok Jézushoz. Bármikor elkezdhetitek őt dicsérni. Semmi sem választ el tőle. Szabad bejárásotok van. A hét 168 órájában. Akkor mentek, amikor kedvetek van. Az egyik lelkipásztor éppen ezért is mondta egyszer, ezt tavaly mondtam, de elmondom most is, majd igazából ezért van az, hogy nem is igazán az a nagy bűn, hogy van bűnünk. Az a bűnünk, hogy nem használjuk ki ezt a lehetőséget. Mert bármikor mehetnénk a templomba. Bármikor mehetnénk Jézushoz találkozni, együtt lenni Istennel. Bármikor dicsérhetnénk őt. Bármikor helyreállhatna az életünk. Bármikor kihúzhatna minket a depresszióból. Bármikor meggyógyíthatna. Bármikor megvigasztalhatna. Nincs akadály. Kórusként dicsérhetjük őt, és ebben a dicséretben helyreállhat az életünk. Ennyit erről a Zsoltárról, de kiegészítésként szeretnék még egy dolgot hozzátenni, az, hogy miért legyen kórus. Meggyőződésem, hogy ezzel az ének szóval, ezen a kóruson, az éneklő egyházon keresztül teremti újjá a világot Isten. És ennek mi is a részeseivé válhatunk. Ennek jó példája Sztárai Mihály, aki 500 évvel ezelőtt élt itt Magyarországon, aki szó szerint beleénekelte az evangéliumot a magyar nép lelkébe. És egy ország változott meg. Amikor énekelünk, akkor valahogy megelevenedik Istennek a szava, Isten lélegzete, ami hatással van ránk, ami újjá teremti a mi lelkünket is, meg a melletted levőjét is. Ezért mondja Pál, hogy énekeljetek egymásnak zsoltárokban, meg lelki énekeket. Mert újjáteremtő erő van benne. Úgyhogy itt a végén összegezzünk. Isten arra hív minket, arra teremt, hogy legyünk, váljunk az ő nagy kórusává. Bárkiből lehet kórustag. Egyetlen egy kritérium van, az, hogy lélegzel-e vagy sem. Jöhetsz hozzá, dicsérheted őt azzal, amit van, ahogyan tudod. Bármikor dicsérheted őt, bárhol. És végül ne feledd el, hogy ebben a dicséretben áll helyre az életünk. Ebben a dicséretben gyógyulunk. Ebben a dicséretben gyógyítunk másokat is. Isten hatalmával, az ő szent lelkén keresztül. Amen.
Teremtő Istenünk, amit sokszor észre se veszünk, mert annyira, de annyira természetes a lélegzetünk, a mi lélegzetvételünk másodpercről másodpercre, azt bizony te alkottad, te teremtetted, te mondtál igent az életre. Minden egyes lélegzetvételünk a te teremtő munkádról beszél, téged dicsér, téged egyedül az életnek az urát. Olyan jó, hogy a te dicséretednek egyetlen egy beugrója van, az pedig a lélegzetünk. Istenünk, most veszünk előtted egy nagy levegőt, és a következő egy percben, következő csendben erre a hatalmas lélegzetvételre szeretnénk neked kiönteni a szívünket. Hallgass meg minket, kérlek. Urunk, te még a szavakkal megfogalmazhatatlan imádságainkat is hallod, meghallod. Minden nagy levegővételünk, a sóhajaink, vagy éppen a terhek alatt levő fulladásaink, azok mind előtted vannak. Előtted kiöntve ezek a levegővételek is mind-mind dicsőítések, dicséretek, még akkor is a fájdalmasak. Most úgy is megszólítunk téged, mint ahogy a te szent fiat tanította nekünk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.